énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jönnek ettől az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 162. dicséretünk első négy versét énekeljük. 162. énekünk első verse így kezdődik. Ingé jöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekedetébe. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. fejezet első két verséből, ebből a nagyon rövid ige szakaszból, így szólít meg bennünket Isten igéje. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Most ezért imádkozzunk fennállva, fejünket meghajtva, elcsendesedve. Ingé jöttünk nagy örömmel a te templomodba, Urunk Istenünk, így énekeltünk, és talán nem csak az énekünkben szóltak ezek a szavak, hanem őszintén mondhatjuk el neked ezt, hogy örömmel jöttünk ide, a te házadba, a te gyülekezetednek a közösségébe, hogy együtt lehessünk, hogy találkozhassunk veled, találkozhassunk a mi testvéreinkkel, és találkozhassunk önmagunkkal is, a mi gondolatainkkal, mindazokkal, amik bennünk vannak, hogy a te színed előtt rendeződjenek azok. Bejöttünk a te templomodba megpihenni, erőt gyűjteni, mert sok erőre van szükségünk, Istenünk, ahogy élünk ebben a világban. Szeretnénk, hogyha igaz lenne ránk is, amit itt az igében hallottunk, az a felszólítás, az az intés, hogy ne igazodjatok a világhoz. Szeretnénk mi sem a világhoz igazodni. Szeretnénk mi sem azt tenni, amit mindenki más, amit egyszerűbb, amit kényelmesebb, de ami nem te szerinted való. Szeretnénk nem a világot követni, hanem téged. És azt is megmondjuk, megvalljuk előtted, Urunk, hogy ez sokszor nagyon nehéz. Sokszor nehéz, mert az árral szemben kell úsznunk, és ez nem könnyű. Most itt vagyunk a te templomodban, és köszönjük neked, hogy itt lehetünk, ahol nem kell az árral szemben úsznunk. Szeretnénk most itt hagyni magunkat, sodorni, sodortatni a te szeretetednek az árjával, a te igédnek, a te üzenetednek a folyójával. És ezért vagyunk itt, és ezért kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket. Szeretnénk örömmel jönni, és szeretnénk még nagyobb örömmel elmenni, annak az örömével, hogy itt erőt kaptunk, itt üzenetet kaptunk, itt újulást kaptunk, amivel másképpen mehetünk el. Szeretnénk annak az örömével elmenni, hogy nem egyedül vagyunk, amikor kiléptünk a világba, és újra talán szembe kell úsznunk az árral, hanem ott vagy velünk, jössz velünk, mellénk állsz. Így kérünk, hogy legyél most is itt is velünk, és aztán utána is legyél velünk a te lelked által, a te kegyelmedből.
Amen.
Készülve az ige hirdetésére, hallgatására, a 162. már megkezdett dicséretünk 7. versét énekeljük. 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik: prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Istennek az az ígéretei alapján az üzenetét ezen a mai vasárnapon hirdetni kívánom úgy, hogy segítségül hívom, kérem az ő szent lelke erejét, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetében, innen az első verset olvasom újra. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Foglaljuk el helyünket. Múlt héten, múlt vasárnap, és ezen a mai vasárnapon is a Bibliaolvasó kalauz szerinti napi ige hangzott. Akkor a 10. fejezetből, a római levél 10. fejezetéből, most a 12. fejezetből. hangzik az ige is, az üzenet is, és mégis mintha egyenes folytatása lenne a mai ige a múltkorinak, a mai üzenet a múlt hetinek. Úgy is mondhatnám, hogy ez a két ige, ez a két üzenet kiegészíti egymást, és így együtt teljes igazán. Múlt héten arról hallottunk, hogy az üdvösségnek egyetlen feltétele van, és az üdvösség egyetlen feltétele nem más, mint a megváltó Jézus Krisztusba vetett hit, és az arról szóló hitvallás. Ennek a megvallása. Szólt az ige, hangzott, amely így hangzott, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És ez arról beszélt nekünk, hogy nem a mi érdemeinkből, nem a mi cselekedeteink jutalmaként szerezhetjük meg az üdvösséget, hanem hit által, Jézusban vetett hit által válhatunk igazzá az Isten előtt. Most pedig ennek az üzenetnek a folytatásaként arról hallhatunk, hogy és hogyan mutatkozik meg ez valakinek az életében, hogyan mutatkozik meg az, hogy igazá lett az Isten előtt. A sorrend nem véletlen, és ezt Pál apostol is nagyon jól tudja, és szándékosan írja így ezeket a sorokat ebben a levélben, így egymás után. Mert a levél elején, és a levél nagy részében egyébként arról beszél, hogy mit tett értünk az Isten. Arról beszél, hogy hogyan adta oda nekünk Jézus Krisztust, Jézus Krisztusban az ő kegyelmét és az ő bűnbocsánatát. Arról beszél, hogy hogyan lehet az ember újjá, új teremtésé. És ezután hangzik, ezután hangozhat csak a levélnek a második felében, hogy mindennek akkor milyen következménye van. Ekkor hangozhat az, hogy az Isten kegyelmére válasz születhet bennünk, és ez a válasz pedig az, hogy felajánlja az ember magát az Istennek. Ezért kezdi így ezt a részt az apostol, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, atyám fiai. Ez nem csak valami szófordulat, nem csak valami olyan kifejezés, amit szokásból használ a Szentíró, hanem nagyon nagy mélység van e mögött. A legkomolyabb és a legmélyebb hivatkozás van e mögött. Az Isten ennyire irgalmas hozzánk, hogy odaadta Jézus Krisztus, bűnné tette értünk, és az ő igazságát és az ő bűntelenségét nekünk tulajdonítja, és ezért ez bennünket igazzá. Ha pedig ez így van, ha pedig valaki ezt elviszi és elfogadja, akkor szólhat a folytatás, és akkor válhat számunkra is egészen személyessé a folytatás, ami pedig nem más, mint amit itt olvastunk, hogy válaszként szálljunk oda magunkat okos Isten tiszteletként az Istennek. Változzatok meg, újuljatok meg, mondja az apostol, és adjátok oda magatokat az Istennek. Változzatok meg. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy a mennyben megtörtént már a változás, ami ránk vonatkozik. Az Isten másképpen néz már ránk, hogyha Jézus látja bennünk, ami elfogadtuk az ő áldozatát. Ha a mennyben megtörtént a változás, akkor most arról hallhatunk, hogy milyen változásnak kell történnie itt a Földön, hogy nekünk hogyan kell megváltoznunk. Arról hallhatunk, hogy aki tud Jézus Krisztus áldozatáról, és azt elfogadja és elviszi, ez hálából nem tehet más, mint hogy felajánlja neki ő maga is áldozatként önmagát. Okos Isten tiszteletről hallunk. Talán furcsa ez a kifejezés így együtt, nem nagyon szoktuk használni ezt a jelzőt az Isten tiszteletek előtt, hogy okos Isten tisztelet. Miről is van itt szó? Arról az Isten tiszteletről, amit úgy mondhatnánk másképpen, hogy helyes, ami az Istenhez méltó. Olyan Isten tisztelet, ami az eredeti kifejezés szerint, és ez talán még furcsább kifejezés ezzel kapcsolatban, logikus Isten tisztelet. Ez van ott az eredeti görög szövegben. Vagyis olyan Isten tisztelet, ami egyértelmű, logikus és következetes. Ami egyértelműen következik abból, hogy valaki elfogadta az Isten kegyelmét. Milyen a következetes, milyen az egyértelmű és helyén való Isten tisztelet. Milyen az a kézenfekvő Isten tisztelet, amelyet az ember folytathat, ha elnyerte az Isten kegyelmét. Legelső sorban is azt mondhatjuk, hogy az ilyen Isten tisztelet folyamatos. Vagyis nem csak templomi összegyülekezés, nem csak templomi szertartás, nem csak vasárnapi lehetőség az Isten dicséretére és tiszteletére, hanem a hétköznapokban folyamatosan megért lehetőség, 24 órás tevékenység. Az Isten tisztelet nem csak egy ünnepi alkalom, hanem életforma. És itt hadd jegyezzem meg némi magyarázatként arra, hogy miért is ilyen, csak ilyen rövid igeszakaszt olvastam először is. Ennél sokkal hosszabb igeszakaszokat szoktunk olvasni lekcióként, és gondolkoztam azon, hogy mi az, amit ehhez még hozzá lehetne olvasni, hozzá lehetne tenni. És aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem olvasok ennél többet, csak ezt a két verset először is. És aztán meggyőzött engem az a gondolat, hogy amit itt látunk, amit itt olvasunk, az nem más, mint ami itt előttünk van, az nem más, mint egy életprogram, egy egész életre szóló program. Ahhoz pedig éppen elegendő, hogyha valaki azt, amit le van írva, az egész mélységében és egész komolyságában megéli az életében, az egyáltalán nem kevés. Olyan jó lenne, hogyha amit itt hallottunk, itt olvastam, az igazán válna a mi életünkben is. Az okos Isten tisztelet, ami ilyen folyamatos, egész életünket átható Isten tisztelet. Én azt is hozzáteszem zárójelben, hogy ha van okos Isten tisztelet, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy van olyan is, ami nem okos Isten tisztelet, ami nem helyén való, ami nem következetes, és ez nem más, mint ami sokan talán folytatunk is néha mi magunk is, ami nem másból áll, mint a külsőségekből, mint abból, hogy megteszünk valamit, amivel úgy gondoljuk, hogy elegendő az Istennek, hogyha tőlünk ezt megkapja. A nem helyén való és nem következetes Isten tisztelet az, ami ellen a reformátorok annak idején nagyon harcoltak, hogy nem csak a külsőségekből áll a mi Isten tiszteletünk, hanem annál sokkal többről van szó. Mi az a sokkal több, amiről szó van? Mire hív az apostol, mire hív Jézus Krisztus az ő szavain keresztül? Az okos Isten tisztelet nem más, mint ami itt előttünk áll, hogy odaszállja az ember magát. Nem más, mint amit az úrvacsora vételekor megígérünk és megfogadunk. Hogyan hangzik az az utolsó kérdés? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából ti magatokat odaszálljátok élő, szent és Istennek kedves áldozatul? És mi azt válaszoljuk az úrvacsora vételekor, hogy ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom, hogy így lesz, hogy odaszállom magam áldozatul. Itt is erre hív az ide. Azzal a kis különbséggel, hogy azt mondja, szálljátok oda a ti testeteket áldozatul. Hangsúly van ezen a szón, és nem véletlenül, hiszen arra utal lesz, hogy a hit az nem csak lelki dolgokból áll. Nem csak lelki dolog a hit, az Istennel való kapcsolat az nem csak imádság, nem csak az érzéseinkről, és még csak nem is az értelmünkről van szó, hanem az egész életünket magába foglalja. Erre utal ez a kifejezés, szálljátok oda a ti testeteket. Azt a testet, amivel ti éltek ebben a világban. Azt a testet, ami a hétköznapokhoz köt, ami ez az anyagi világhoz köt, annak minden szükségével, minden gondjával. Azt a testet szálljátok oda, amivel éltek ebben a világban, amivel akarva, akaratlanul is kapcsolódtok ez az anyagi világhoz. Az van benne ebben a szóban, hogy szálljátok oda magatokat teljesen, az életetek egészét és annak minden részletét. Szálljátok oda magatokat, a lelketeket is, meg a testeteket is, a családotokat, a házastársatokat, szálljátok oda a munkátokat, szálljátok oda mindazt, ami a tiétek, az időtöket, az örömötöket és a fájdalmaitokat is adjátok oda, a sikereiteket, meg a kudarcaitokat is ajánljátok fel az Istennek, hogy ő kezdjen vele valamit. Hála áldozatként ajánljátok fel magatokat az Istennek. És így ez az életprogram, ez nem más, mint folyamatos felajánlás az Istennek. Folyamatosan felajánljuk magunkat, és mindazt, ami a miénk, hogy ő kezdjen vele azt, amit ő szeretne. Áldozatként. Áldozat. Ha ezt a szót halljuk, nem tudom, hogy mi az, ami elsőre eszünkbe jut. Nem biztos, hogy rögtön valami pozitív fogalomra gondolunk, amikor ezt a szót halljuk, hogy áldozat. Mégis erre hív bennünket, áldozathozatalra az ige. Mert a kereszténységnek nem csak az a lényege, és nem az a legfontosabb célja, hogy mi magunk megszabaduljunk. Nem csak az a célja, hogy üdvösséget nyerjünk. A kereszténység nem csak arról szól, hogy velem és bennem történik valami, hanem arról is szól, hogy általam is történhet valami. Arról is szó van, hogy az Isten nem csak bennem akar munkálkodni, hanem általam is rajtam keresztül is akar munkálkodni ebben a világban. Áldozatul adjátok oda magatokat az Istennek. Milyen ez az áldozat? Milyen az igaz áldozat? Sok mindent el lehetne mondani, én két fontos jellemzőjét szeretném most kiemelni. Azt, hogy mi is, hogyan is jellemezhető az igazi áldozat. Az első, ami eszembe jutott, az az, hogy az ilyen áldozat önkéntes. Vagyis nem kényszerből, nem fogcsikorgatva adja oda az ember magát, nem félelemből, és nem is azért, mert szeretne valamit jutalomból kapni ezért. Nem érdekből, nem félelemből, hanem szeretetből lehet meghozni ezt az áldozatot. Az az igazi áldozat, ami így születik. Ami szeretetből születik, és nem félelemből, vagy nem jutalomért, vagy érdekekből. A másik jellemző, ami eszembe jutott, az az, hogy az igazi áldozat az nem könnyű. Az sohasem könnyű. Sőt, talán azt mondhatnánk, hogy nem is igazi áldozat, ami nem okoz nekünk nehézséget, hogy meghozzuk. Mennyire nem könnyű áldozatokat hozni. Ezt nap mint nap tapasztaljuk. Tényleg a hétköznapokban. És a hozzánk legközelebb állókkal kapcsolatban is. Mennyire nehéz lemondani a saját kényelmünkről. Mennyire nehéz lemondani a saját akaratunkról, a saját vágyainkról néha. És van, amikor még a saját igazságunkról is áldozatként lemondani. Miért? Azért, hogy a másikat segítsen ezzel. Milyen nehéz lemondani. De mégis úgy van ez, hogy ha az ember ezt az áldozatot szeretetből hozza meg, akkor ez a szeretet át tudja hidalni a nehézséget, és akkor már nem a nehézség marad meg, hanem csak az a szeretet, ami ennek a forrása volt. És hogyha már a hozzánk közel állókról volt szó, akkor ez arra a kérdésre is választ adhat nekünk, hogy hogyan is tehetjük meg ezt az áldozatot. Az Isten arra hív, hogy áldozzuk oda magunkat, de mégis hogyan tehetjük ezt meg? Olyan könnyű volt az Ószövetség népének, annyira kézzel foghatóan megtehette ezt, amikor oda az Isten oltárára odavitte az áldozatot, a levágott állatot, és azt mondta, hogy ezt adom az Istennek áldozatként. Mi vajon mit adhatunk? Mert nekünk nem kell már ezt megtennünk. De akkor hogyan? Hogyan lehet kézzel foghatóvá tenni azt, amire Isten itt hív bennünket? Hát úgy lehet kézzel foghatóvá tenni, hogy amikor az Istennek szeretnénk áldozatot bemutatni, akkor ő azt mondja, hogy amit nekem adsz, azt add azoknak, akik ott vannak körülötted. Ha engem szeretsz, akkor szeresd azokat, akik ott élnek körülötted. Hogyha nekem akarod adni az idődet, akkor adod az idődet azoknak, akik ott vannak körülötted. Múltkor arról hallottunk, hogy ahhoz, hogy Jézus Krisztus itt legyen a közelünkben, az nem kell felmenni a mennybe, hogy lehozzuk, nem kell lemenni az alvilágba, hogy felhozzuk, mert ő itt van közel. Nagyon-nagyon közel van Jézus Krisztus. És az arra is igaz, hogy ha szeretnénk neki áldozatot bemutatni, akkor nem kell messzire menni, mert nagyon közel van. Ott van a mellettem élő emberben, és ott várja azt az áldozatot, amit én szeretnék az Istennek bemutatni. Jézus Krisztus arról beszél, hogy az utolsó ítéletkor, amikor az emberfia önmaga visszajön királyként, uralkodóként, és megáll, ketté osztja az embereket, jobb keze és bal keze felül állókra, és a jobb keze felül állóknak azt mondja, hogy gyertek, atyám áldotta, és örököljétek a nektek elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, mesztelen voltam és felruháztatok, börtönben voltam és meglátogattatok, eljöttetek hozzám. És megkérdezik az ott állók, a jobb keze felül állók, hogy Uram, mikor tettük ezt meg? Mikor láttuk, hogy éheztél volna és enned adtunk, szomjaztál volna és innod adtunk? És sorolják a többit is, és Jézus Krisztus válaszol és azt mondja nekik, hogy amikor az enyém közül a legkisebbet tettétek meg, akkor velem tettétek meg. A bal keze felül állóknak is azt mondja, hogy ha nem tettétek meg, már pedig nem tettétek meg az enyém közül valakivel, akkor velem nem tettétek meg. És a bal keze felül állók az örök kárhozatra mennek, a jobb keze felül állók az igazak, pedig az örök üdvösségre. Az áldozatot bemutatni így lehet, hogy odafordulok a másik emberhez. Az áldozat az nem más, mint a hitünknek a testet öltése a másikhoz való odafordulásunkban. Még egy nehézség van, amivel meg kell küzdenünk. Azt hiszem, hogy mindannyiunkban. Ugyanis amikor valaki áldozatot hoz az Istennek, vagy a másik embernek, akkor valahogy a gondolataink alján mindig ott van az a kérdés, hogy vajon megéri-e? Megéri ezt az áldozatot nekem meghoznom? Megéri azt, hogy én jó vagyok, hogy becsületes vagyok, hogy segítőkész vagyok? Akkor is megéri, hogyha nem kapom vissza. Olyan szörnyű az, amikor a szülőknek az a tapasztalata, az az élménye, hogy felnevelik a gyerekeiket, úgy érzik, hogy mindent megadtak nekik, és aztán az az érzésük, hogy nagyon keveset kapnak ebből vissza. Megéri? Megérte mindez? Nem csak a gyerekeinkkel kapcsolatban merülhet fel ez a kérdés, hanem még inkább, még sokkal inkább másokkal kapcsolatban is. Megéri, hogy adok, úgyhogy nem kapok vissza? Megéri azt, hogy odaáldozom magam, és olyan kevés az, amit én visszakapok? Ott van ez a kérdés, pedig nem kellene ott lenni. De ha már ott van, akkor válaszoljuk meg. És a válaszod úgy hangzik, hogy megéri. Megéri, mert a kereszténység, a keresztény élet az áldozat. Viszont minden áldozatot megér a keresztény élet, a Jézus Krisztushoz való tartozás megéri. Nem csak azért, mert vissza fogjuk kapni, visszakapjuk az Istentől, vagy a másik embertől, nem biztos, hogy annak, akinek éppen adtunk, hanem valaki mástól, valahogyan máshogy, valahogy sokkal később, általában visszakapjuk, de nem ezért éri meg, hanem azért, mert erre hivattunk el, mert így leszünk önmagunk, így leszünk azok, akiknek az Isten megteremtett és eltervezett bennünket. Így leszünk a helyünkön. Igen, megéri. Az Isten, amikor elküldte a fiát, az egyetlen fiát ebbe a világba, akkor nem kérdezte azt, hogy megérje. Nem kérdezte azt, hogy érdemes odaadnom az én fiamat ezért az emberiségért, amelyik elfordul tőlem, amelyik megvet engem, amelyik nem törődik velem. Jézus Krisztus nem kérdezte, hogy megérje, amikor tőle is elfordultak, amikor megkorbácsolták, amikor felfeszítették a keresztfára. Nem kérdezte, hogy megérje. Nem kérdezte, hogy megéri ezt megtennem azokért, akik ezt tették velem, akik a keresztre feszítettek. Nem ezt kérdezte, hanem imádkozott értük, és azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bárcsak az Isten úgy tudna ránk nézni, hogy amikor látja az életünket, akkor nem tenné fel ezt a kérdést, hogy megérte, hanem látná, hogy igen, volt értelme az áldozatnak, mert akiért ez az áldozat megszületett, ő maga is oda tudja magát adni áldozatként a többiekért. Ő maga is tud az Istenre mutatni az életével, talán úgy, hogy közben lemond sok mindenről, amiről nagyon nehéz lemondania. Egyetlen példa jutott eszembe, már sokat lehetne mondani, egy misszionáriusnak a története, akinek az élete egészen valóságosan, mélységesen tükrözte azt, amiről itt az ige beszél, amire az ige hív bennünket. Hogy valaki odaáldozza magát az Istennek, szó szerint, és a szónak a legteljesebb értelmében. Jim Elliot misszionáriusra gondolok, aki az indiánokhoz ment, hogy ott az Isten igéjét, az Isten országát hirdesse, és ezek az indiánok megölték őt, ott ért véget az élete. És az ő naplójában leírja azt, hogy amikor teológus korában az igét tanulmányozták, az Ószövetség ige szakaszait, amelyek a vérrel voltak kapcsolatosak, akkor az a gondolata fogalmazódott meg, amit le is írt, hogy a vérnek akkor van értelme, hogyha az Isten oltára előtt folyik. És feltette magának a kérdést ott a naplójában, hogy vajon én oda tudnám-e szentelni, oda tudnám-e szánni az életemet, a véremet Istennek. És aztán sok évvel később talán már el is felejtette ezt a saját maga leírt gondolatot, vagy kérdést, amit feltett magának. Dél-Amerikába kerül, vad indián törzsek közé. És nem sokkal azután oda kerül az ő misszionárius társaival együtt, ez az indián törzs lemészárolja őket, és ők nem védekeznek, nem tudnak, de igazán nem is akarnak védekezni. És aztán nem sokkal később az ő özvegye, aki a gyermeküket, közös gyermeküket várta, az özvegy társaival maga is elmegy ez az indián törzshöz, a férje gyilkosaihoz. És ő maga is hirdeti az Isten igéjét, az Isten országát, az evangéliumot, Jézus Krisztus áldozatát, amit ő értük is hozott. Vajon meg tudnánk ezt tenni? De azt hiszem, hogy nem is ez a legfontosabb kérdés, hogy ezt, amit ők megtettek, meg tudnánk-e tenni. Az Isten bennünket valószínűleg nem ilyen áldozatra hív. De a kérdés akkor is ott van, hogy vajon mi nem akadunk el a leghétköznapibb áldozatoknál, amiket meg kellene hoznunk. Mi nem gyilkosokhoz megyünk, hanem a saját gyerekeinkhez, unokáinkhoz megyünk, a saját házastársunkhoz megyünk, a szomszédunkhoz, meg a munkatársainkhoz megyünk. Vajon tudjuk-e vinni közéjük az Isten országát? Tudunk-e úgy élni, hogy abból ők észrevegyék, és ők is megértsék, és megtudják, hogy mi az, amit az Isten tett értünk Jézus Krisztusban. Olyan jó lenne, hogyha ott lenne bennünk ez a lelkület, az a lelkület, amit egy másik, az egyháztörténet egy másik nagy alakja fogalmazott meg az ő imádságában. Ezzel az imádsággal szeretném befejezni, amit Loyola Ignác fogalmazott meg az ő életére vonatkozóan, és mi is csatlakozhatunk ehhez az imádsághoz. Taníts minket, Uram, úgy szolgálni téged, ahogy megérdemled. Adni, nem számítgatva, mibe kerül. Harcolni, nem félve a sebesüléstől. Fáradozni, nem keresve pihenést. Dolgozni, nem kérve semmilyen jutalmat. Csupán annak tudatát, hogy a te akaratodat tesszük. Így legyen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te oda szántad magad értünk egészen. Köszönjük azt, hogy te hívsz arra, hogy mi is oda szálljunk magunkat. Te, aki ezt megtetted magad is. Erre az útra hív bennünket, és előttünk jártál benne, és nem csak előttünk jársz, hanem társul, szegődsz mellénk. hogy ezt az utat végig tudjuk járni. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az örömére hívsz. Nem elsősorban az áldozat szenvedésére hív bennünket, hanem az áldozathozatal örömére, ami abból fakad, hogy tudhatjuk, hogy értet tesszük, hálából tesszük, és tudhatjuk azt, hogy azért tesszük, hogy mások is felismerjék az értük hozott áldozatot, amit te hoztál. Urunk, sokszor valóban nagyon nehéz, és azért kérünk, hogy állj mellettünk, és nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk, hogy mit kell tennünk, és adj erőt ahhoz, hogy amit megláttunk, azt meg tudjuk tenni. Kérünk az előttünk álló akadályokban, hogy legyél velünk. Járj velünk, járj előttünk. Segíts bennünket, hogy meg tudjuk ítélni valóban, hogy mi az Istennek az akarata. Hogy mi az Isten akarata, mire hív bennünket, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ebben mutass nekünk utat, kérünk, és köszönjük, hogy megtalálhatjuk az Isten akaratát, vagy inkább figyelünk oda, ha egyre jobban odaszálljunk magunkat, egész életünket, mindenünk neki. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzá, és megszólíthatjuk az Istent, mint atyánkat, úgy, ahogy te tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás, hála áldozat lehetőségét, tudva, hogy Isten szereti és megállt a jókedvű adakozót. Szeretettel hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, amelyek várnak ránk a jövő héten, illetve majd az azutáni héten is. A jövő héten több alkalommal is találkozhatunk gyülekezet közösségében. Először a csütörtöki napot mondom. Áldozó csütörtök a mennyben ünnepén délután 5 órakor tartunk itt az Árpádközi templomban Isten tiszteletet. Szerdán és pénteken is tartunk bibliórákat, itt a gyülekezeti teremben szerdán 6 órakor, pénteken pedig 14:30 órakor. És pénteken még ima órára is várjuk a testvéreket. Ez az alkalom nem régen kezdődött el, amikor lehetőség van arra, hogy a gyülekezet tagjaival, közösségében, a gyülekezet életéért és sok mindenért együtt imádkozunk. Kérjük az Isten segítségét, és adjunk neki közösen hálát, és így együtt dicsérjük őt. A pénteki imaóra az 15:30 kezdődik, szintén itt a gyülekezeti teremben. Hirdetem ismét a Keskeny úton alapítványra való felajánlás lehetőségét, az 1%-os felajánlás lehetőségét, az alapítvány adószámát megtalálhatjuk ott hátul a perser mellett. Kérdettem azt is, hogy vannak itt a gyülekezeti teremben testvérek által felajánlott ruhák, amelyeket el lehet vinni, meg lehet nézni, hogyha valakinek szüksége van rá, akkor bátran válaszol belőle. Most még az Isten tisztelet után erre van lehetőség. Köszönjük a felajánlást, és éljünk a lehetőséggel mindig, amikor ilyen adódítani számunkra. Hirdetem azt is, hogy a jövő héten, hétfőtől szombatig, ez nem gyülekezeti alkalom, de talán hasznos, hogyha tudunk róla, a jövő héten zajlik a Szent István könyvhét, könyvvásár a Ferenciek terén reggel 9-től minden nap este 7 óráig, ahol gyakorlatilag az összes felekezet és az összes keresztény könyves volt, illetve olyan kiadó, amely ilyen könyveket árul, megjelenik, és az ő kínálatát kínálja az érdeklődők számára. Szeretettel ajánlom ennek a lehetőségét, hogyha valaki szeretne ilyen könyveket olvasni, akkor ott talál bőségesen ezekből. Én biztos, hogy fogok menni, ezért, hogyha valaki szeretne, de nem tudna menni valamiért, viszont tudja, hogy mi az, amit szívesen megkapna, akkor jelezze nekem, és azt én el fogom tudni hozni. Mondtam még, hogy a jövő év utáni alkalmakra is csak egy mondatot utalok most, hogy már pünkösdre készülünk a jövő év után, tehát azon a héten, a pünkösd előtti héten minden este 6 órakor lesz alkalmunk felkészítő istentiszteleten részt venni a Mátyásföldi templomban, minden este 6 órakor kerül majd arra az istentiszteletre sor. A templomi istentiszteletünk végén énekeljük a 229. énekünk mind a három versét, amelyben a mi pásztorunk vezetését kérjük mind arra, amiről ma is hallottunk. Az utolsó versben fogjuk majd énekelni a kérést, hogy áldozatra felgyújt, megszentelt életünk oltárodon elégjen, királyunk, mesterünk. Ezt kérjük, erre várunk. Az első verszak úgy kezdődik, fűpásztorunk, tezest a te áronyáradat. Thank you. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelének. Hű az, aki elhívele titeket, és ő meg is cselekszi azt.
Amen.